Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged azért, hogy egybegyűjtöttél bennünket erre az estére, mégpedig a te élő és megelevenítő igéd köré. Könyörgünk, Urunk, hogy az igének hadd lehessünk befogadói, és ne csak meghallói, hanem megtartói, hogy tudjuk szívünkbe forgatni, Urunk, bőti csendességeinkbe azokat az igéket, amelyekkel a hétköznapok áhítataiban is táplálsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak a hétköznapok terített asztalai várnak bennünket, bőti szerénységükben is, hanem köszönjük, Urunk, hogy az ige asztala is meg van terítve, mégpedig gazdagon. És boldog az az ember, aki él, nem csak kenyérrel, hanem az Istennek minden igéjével, amely az Isten szívéből és ajkáról származik. Köszönjük, Urunk, hogy a te szavad ma is úgy szólalhat meg közöttünk, ahogyan megszólalhatott először is. Köszönjük, hogy szent lelkedet küldöd, most is ez esti csöndességbe, hogy elkészítse a mi szíveinket, hogy megszólítható állapotba hoz bennünket, Urunk, mert ha te nem szólsz, akkor a szó csak a fülig érhet el, de tudjuk, hogy a szívig nem mehet, ez a te ajándékod. És mi ezen az estén is ezért szeretnénk könyörögni, hogy a te igéd hadd juthasson el, ami életünk székhelyéig, ami szívünkig. Úrunk, te látod, hogy mennyi minden van ott most is. Gond, tusakodás, fájdalom, könnyek. Úrunk, te belelátsz a szívünkbe, ismered jól a mi életünk tartalmát, és mégis jössz, mégis szólsz, annál inkább szólsz hozzánk, mert tudod, hogy nagy szükségünk van a te jelenlétedre. Jövel hát, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg az igét, amit elkészítettél számunkra, s kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen a te igéd ezen az estén is, gyógyító hatalom és erő, amely bennünket az új életben erősít meg. Kérünk, Urunk, hogy buzdíts bennünket, erősíts a te igéd és szent lelked ereje által. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük mindezeket, és hadd adjunk hálát már is azért, hogy meghallgattad imádságainkat. Jézus nevében. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, ugyamint a mai napra rendelt ige szakaszból szól hozzánk, Máté evangéliumának 13. részéből, az 53-tól az 58-ig terjedő versekből, s a mai napra rendelt ige szakaszt a 14. részből, az első 14 verset. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, továbbment onnan, elment hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták. Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő? Hát nem az Ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját? Testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk élnek-e nővérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk, sehol sem vetik meg a prófétát csak saját hazájában, s a maga házában. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta Jézus hírét, s ezt mondta szolgáinak. Ez keresztelő János, ő támadt fel a halottak közül, és ezért működnek általa csodatevő erők. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, bilincsbe verette, és börtönbe vettette testvérének Fülöpnek a felesége Heródiás kedvéért. János ugyanis azt mondta neki, nem szabad együtt élned vele. Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották. Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, s megtetszett Heródesnek. Ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Az pedig anyja unszolásának engedve így szólt. Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét. A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben, elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak, ő pedig oda vitte anyjának. Aztán eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet, s eltemették. Majd elmentek és hírül adták ezt Jézusnak. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón, egy lakatlan helyre, egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Kedves szeretett testvérek, ez a világ nagyon gyakran beleesik abba a tévhitbe, hogy mindent szabad. Hogy mindent lehet, hogy semminek sincs következménye. Elég, hogyha csak a mindennapi közlekedési élményeinkre figyelünk oda, hogy hányan úgy gondolják, hogy lehet index nélkül előzni, hányan úgy gondolják, hogy a körforgalomban lehet az elsőbséget is meg nem adni, hányan úgy gondolják, hogy nyugodtan lehet a sebességet áthágni, bár a jelenlegi tarifa díjak mellett lehet, hogy többen meg fogják gondolni, hogy érdemes-e több százezer forintot is kidobni az ablakon. Tehát még a mindennapi életbe is fékeket kell, hogy beépítsen a társadalom, akik a közbiztonságért felelnek, mert hogy nem lehet minden határt átlépni, mert az az életet veszélyezteti. Éppen ezért mi keresztény emberek hálát adunk azért, hogy Isten ebbe a világba és a mi lelkünkbe is beépíti az ő lelkét és az ő szeretetének a fékjeit, ilyen fék például a 10 parancsolat, amely nem azért mondja ki oly sokszor, hogy ne tedd, mert hogy a keresztény embereknek semmit nem szabad, hanem azért, mert Isten félti az életünket, félti azt a szabadságot, amit Krisztusban kaphatunk meg, és nem szeretné, hogyha könnyen megkapott szabadságunk szabadosságba és kárhozatba csapna át. Mert amint az ige mondja, minden szabad, de nem minden használ. Pál apostol pedig arra tanít bennünket, hogy ki mit vett, azt aratja. S úgy folytatja, hogy ne téve jegyetek, az Istent nem lehet megcsúfolni. Nem lehet visszaélni a szeretetével. Nem lehet arra számítani és apellálni, hogy majd ő mindent megbocsájt. Mindennek van következménye. Leginkább a szavainkon szoktuk ezt tapasztalni. Milyen könnyen látható a következmény a másik ember arcán, amikor könny fakad a szeméből. Mennyire könnyen lehet észlelni a következményt, amikor valaki elfordul tőlünk. Igen, mindennek van következménye, és annak is, hogyha szeretettel fordulunk valaki felé, annak is, ha imádkozunk valakiért, nem mindegy, hogy mit vetünk nap mint nap, mert azt fogjuk majd aratni is. Arról hallunk, hogy Heródes Antipász, negyedes fejedelem, gyakorlatilag egy olyan uralkodó, aki olyan felmenőkkel rendelkezik, akik mindegyike a Heródes nevet hordozza magában, de még hogyha csak a név lenne az, amit tovább visznek, nem is lenne nagy bajunk, de a történelem éppen azt támasztja alá, hogy genetikailag is, lelkileg is átörökítik, tovább adják azt a megterhelt örökséget, ami a hatalomészség, az uralkodással való törekvés és a szabad erkölcsi, szellemi és lelki élet, a szabadosság. Nekem hatalmam van áll, én úgy teszek, ahogy nekem jól esik. Így fogadjanak el. hogy ma is megvan ez a filozófia, hogy ma is hódít, akit az élet alázatra tanít, sokszor a szegények panaszkodnak, hogy kevesünk van. Ó, drága testvérek, legyünk igen boldogok, mert az Isten sokszor az embert szerény körülményei között trenírozza arra, hogy megelégedett legyen, és alázatot tanuljon meg, szerénységet, szelíd lelkűséget. Akinek pedig sokszor sok adatik, az nem baj, csak tudjon vele nagy szeretettel bánni, Isten lelkével gondolkodni, hogy mindazt, amit kapott, azt jól tudja hasznosítani. Heródes nem igazán tud jól bánni a hatalommal, és egy olyan szabados erkölcsi életet él, hogy amikor Rómából visszatér Galileába, feleségét, aki Aretász, Nabateus királynak volt a leánya, gyakorlatilag ellöki magától, eltaszítja, s a lelkében régóta dédelgetett vágyat, hogy testvérének feleségével éljen együtt Heródiással, ezt megvalósítja. És nagyon jól tudjuk, hogy maga keresztelő János az, aki többször inti és figyelmezteti, hogy ne tedd, hatalmadban áll, Isten hatalmat adott neked, valóban úgy élsz, ahogy akarsz, élet-halál van a kezeid között, de ne tedd, mert Isten ezt nem nézi jó szemmel. Te egy választott népnek az élén vagy, negyedes fejedelem, neked példát kéne mutatnod, neked Istentől vezetett vezetőnek kéne lenned. Nem, ezt mind lerázza magáról. S Márk evangéliuma, az, ami a legteljesebben elénk adja keresztelő János halálát, 18. verstől ezt hallhatjuk Márk evangéliuma 6. részében. János ezt mondta neki, nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni, de nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. Félelem, tiszteled, zavartság. Hallom az Isten hívó szavát, ami hív, amely szíven talál, amely leleplez, és aztán engednem kéne ennek a hívó szónak. A gyakorlatba kéne, hogy átvigyem, hogy amit Isten kíván tőlem, én azt meg is tudjam élni. Erről szól minden Isten tisztelet, erről szól minden Biblia körünk, hogy Isten szól, megszólító szava a szívünkig akar elhatolni. Az Isten igéje világosság, ugyanakkor kétélű éles kard, elhatol a velőkig, az izületeknek az eloszlásáig is. Teljesen átjár bennünket, ha engedjük. Mikor érezhet az ember bűntudatot? Hát ha engedem, hogy az Isten igéje úgymond átvilágítson. Ha csak a fülemig engedem az Isten igéjét, és soha nem engedem el az én bensőmig, akkor soha nem fogok eljutni odáig, hogy meglássam, kicsoda vagyok én valójában, az Isten szemében, az ige fényében. De ha beengedem, érdekes, Heródes is volt, amikor zavarba jött. Tehát valami kellemetlen élmény társult a meghallgatott igéhez, mert érezte, hogy valami nincs rendben, de leperget róla, lesöpörte magáról. Pedig ezek életmentő igék voltak Heródes szívéhez. És ez az ember úgy megy végig az életen, hogy utána rettegni fog, mert amikor keresztelő Jánost kivégezteti, és akkor ott van előtte az Úr Jézus, akkor mit mond keresztelő János, ez feltámadt a halálból. Az egész élete egy remegés lesz, egy rettegés, mert a be nem vallott és ki le nem tedd bűnök az embert félelemmel, leterheltséggel töltik el. Dávid maga úgy vall a bűnben lévő állapotról, hogy míg elhallgattam bűneimet, elszáradtak csontjaim. Gyakorlatilag az élete függött és forgott kockán, amíg le nem tudta tenni és be nem tudta vallani bűneit. Mire alkalmas idő a böjt? Hát arra, kedves testvérek, hogy álljunk az ige fényébe, kérjük az Isten szent lelkét, hogy nyissa meg a szívünket, hogy oda, a legbelsőbb szobába ragyoghasson és szólhasson be az Isten élő igéje. És amikor beragyog, ne legyünk heródesek, ne söpörjük le magunkról az Isten megszólító szavát, ne mondjuk azt, hogy ez nem én hozzám szól, hanem gondolkodjunk el alázattal, hogy a Jakab apostol tanít bennünket, mikor arról beszél, hogy legyetek az igének ne csupán hallgatói, hanem cselekvői, és azt mondja, hogy szeliden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja menteni a ti lelketeket. Minden ige életmentő, ha belekapaszkodunk, ha élünk vele, ha engedjük, hogy az életünket formálja. Ezért nagy kegyelem igét hallgatni, igét olvasni, Isten igéjével, beszédével táplálkozni. Annyit tudunk, hogy Heródiás nagyon haragudott keresztelő Jánosra. Hát nyilvánvaló ő is érezte, hogy valami nincs rendben az életébe. Ő is tudatába volt annak, bármennyire szabad elvű volt, hogy valami olyan történik körülötte, ami nem rendezett, amit az Isten nem jó szemmel néz, és mégsem tett semmit. Ez a mi nagy bűnünk, amikor tudunk valamit, érzékelünk valamit, és nem teszünk semmit. Semmit. Ezért mondja Pál, hogy ébredj fel a halálból, a bűn halálából, aki aluszol, mert az alvó ember nem tud cselekedni. Az alvó ember legfeljebb megfordul az egyik oldaláról a másikra, de alszik tovább, mintha mi sem történt volna. Pál azt mondja, ébresztő, ébredj fel, mert ha így folytatod tovább a bűnben az alvást, nagy alvás lesz a vége, a halál. Tudjuk, hogy az Úr Jézus tanításában is, Jairus leányának a feltámasztásakor is arról van szó, hogy leányka, neked mondom, kelj fel, ébredj fel. A halál az Isten szemében olyan, mint az álom. Milyen nagy hatalma van, hogy ebből a mély álomból elő tudja hozni az övéit, ha megtalálja a lelkükben az ő igéjét, amit szólt hozzájuk. Értjük-e, hogy miért olyan fontos az Isten igéje, mert élő ige, életre vívő ige. Azt mondja az Úr Jézus János evangéliumában, hogy az az óra pedig most van, amikor a halottak hallják az ember fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak általa. Gondolkodóba eshet az ember, hogy hát a halottak hogy hallják az Isten igéjének hangját. Hát ezek ugyanazok a halottak, akiket Pál szólongat, hogy ébredj fel a halálból, akiknek az a nevük Jánosnak a mennyei jelenések könyvébe tudjuk az igét, az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Kedves testvérek, még velünk is megeshet, templomba rendszeresen járó emberekkel, hogy már annyira rutinszerűen ismerjük az Isten igéjét, és hajtjuk oda a szívünket rendszeresen, hogy van, amikor az ige nem tud a szívünkig eljutni. Mert mit mond a lelkünk és az elménk? Igen, én ezt ismerem. És kész, nem megy tovább, megtorpan is megáll. Van-e mindig alázat a lelkünkbe megnyílni? Van-e szomjúság a szívünkbe, hogy Uram, egészen a célig vidd el az igét, ne csak a fülemig, ne csak az eszemig, hanem az életem székhelyig, ahol a döntések születnek, ahol a vágyak keletkeznek, ahol keletkezik az, ahogyan gondolkodom bizonyos dolgokról, de nagy dolog, amikor Isten célba viszi az ő igéjét, és Ézsaiás proféciája erről szól, hogy nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, eléri célját, amiért küldtem. Ha Heródes nem fogadja be, ha Heródiás haragszik az Istennek a tiszta és szent óhaja miatt, amit prófétáján keresztül küldött el hozzájuk, akkor eléri célját, és akkor félni fognak. Ha nem tudnak Isten előtt leborulni, és imádni őt, és felszabadulni a bűn alól, akkor a bűneik miatt megterheltek lesznek, mert az ige akkor nem áldás, hanem ítélet. Így döbbenünk rá arra, hogy nem is olyan kis dolog az Isten igéjét hallgatni, az Isten igéjét olvasni, s engedtessék meg, hogy azt is mondjam, hogy hirdetni, mert igen nagy számadással kell lennünk. Pál is azt mondja, hogy a bűnösök között első vagyok én, miért? Mert először magunkba kell nézni, s aztán visszük a többiekhez az igét. Gyülekezetünkben oly sokan tudnak szolgálni, oly nagy öröm ez, lelkeket vigasztalni, sokan tudunk vinni igét, bátorítást. Vajon engedjük-e, hogy a mi életünkbe is teljesen célba jusson, újra és újra, s így tudjuk újból és újból átadni, mint élő igét. Arról tudunk, hogy keresztelő János, legalábbis a mai napig rendelkezésünkre álló feljegyzések alapján, Krisztus után 27 nyarán kezdhette meg a szolgálatát, és ez a szolgálat 1-1,5 évig tarthatott. Azt tudjuk, hogy keresztelő János nazír volt, tehát anyjának méhétől fogva megtelt szent lélekkel, és az egész életét úgy élte le, egészen a prófétai szolgálatba állásáig, hogy szent emberként, nazírként, akit oda szántak az Isten szolgálatára, s ezt ő önként is felvállalta, igyekezett az Isten szentül, és megfelelő módon alázatos szívvel követni. Keresztelő János útkészítője az Úr Jézusnak mindenféle téren. Előkészíti az útját, amikor megjelenik a Jordán folyójánál. S figyeljük meg, hogy amikor keresztelő János fejét veszik, az Úr Jézus mit tesz? Ezért is olvastam fel, mikor meghallotta ezt, Jézus eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre, egyedül. János ebben is útkészítő. Eljutott odáig a gonosz, hogy akiket meg tud mozgatni, azok már mozgásban vannak, és nem rettennek vissza semmitől. Attól sem, hogy az Isten emberét, keresztelő Jánost megöljék. Ez jel, míg az Úr Jézus számára is. Keresztelő János útkészítő. Hát nem egyszerű szolgálat volt az övé. Amikor azt a címet elolvassuk, hogy keresztelő János halála, ez a perikópának a felírata, mennyivel jobb volt olvasni a születését. Milyen öröm volt az, amikor Zakariásnak hírül viszi az angyal, hogy vége a szomorúságnak, a gyermektelenségnek. Már mindenről lemondtatok, de az Istennél most jött el a kegyelem órája, és az ajándék a tiétek, amire úgy vágytatok. Fiú adatik nektek. Minden szülő azt szeretné, ha a gyermeke egészséges, épp lenne, ha boldog életet élhetne. De kedves testvérek, a szülőknek talán ez a legnagyobb próbatétel. Elfogadni gyermekük sorsát, gyermekük élethelyzetét, életkörülményeit, mert nem élhetjük szeretteink életét, támogathatjuk, imádkozhatunk érte, segíthetjük, hozzáteszem, ha engedik. Mindenképpen imádkozhatunk értük, de nem élhetjük az életüket. Nekik kell megtalálni az utat, Jézusban a valóságot, és az el nem múló életet. De nagy feladat szülőnek lenni. Nem volt egyszerű Zakariásnak és Erzsébetnek sem. S amikor keresztelő János elkezdi munkáját, hát nem egy sikertörténet. Amikor egy népről ki kell állítani egy látleletet, hogy elközelített az Istennek országa, térjetek meg, mert a fejsze már a fák gyökerére vettetett. Bűnösök vagytok, elveszettek vagytok, de Isten lehetőséget készít. Sokan kimennek a Jordán folyójához, nagyon sokan fognak élni a bűnbánat keresztségével. Megvallják bűneiket, és új életet kezdenek, de keresztelő Jánost, amikor majd kijönnek oda a Jordán folyója mellé Júdea pusztájába a farizeusok, fogják majd szorongatni, faggatni, hogy ki vagy te, mondd meg nekünk, hogy ki vagy te, Illés vagy te, egy nagy próféta vagy te, vagy a Messiás vagy te. Milyen nagy lélek jelenlét volt keresztelő Jánosban, szó szerint a lélek jelenléte. El tudta mondani, kiáltó szó vagyok a pusztában. Egy hang, de az az Istené, s nem a magamét mondom, hanem azt, amit rám terhelt. Lehet, hogy sokszor úgy érzem, hogy beleroppanok, de nekem akkor is azt kell mondanom, amit ő ad nekem üzenetként. Kedves testvérek, olyan a mindennapjainkban mi mit mondunk, a magunkét vagy az Istenét? Nagyon nehéz azt az utat választani, hogy Isten üzenetét mondjam, de így érdemes élni. Félretenni, letenni a nehezteléseket. Éppen valamelyik nap hallottam az Európa Rádióba, Meleg Attila nagytiszteleti úrral volt egy riport, érdemes, ha ez megtalálható, és aki tudja ezt meghallgatni, és arról kérdezték, hogy a böjtöt hogyan éli meg. És hát elmondja, beszámol erről, és mondott egy nagyon apró gondolatot, de ez mégis megragadta a figyelmemet. Mennyire ismerjük azt az igét, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokon, vagyis neheztelés ne legyen a mi szíveinkbe. És mennyi neheztelés van. Kinek a belépője ez? Hát a gonoszé. Neheztelünk, és ő már is ott van. Mert neheztelünk a házastársunkra, neheztelünk a munkahelyre, neheztelünk a politikára, neheztelünk mindenkire. Kinek adunk ezzel teret? A gonosznak, hogy hangoljon, hogy még magasabb fokozatra indítsa az embert, hogy teljesen kifordítson önmagunkból, s valami ilyesmi jelenik meg Heródiás életében. Felfokozott hangulatban van, amikor Heródes negyedes fejedelem a születésnapját üli. Ünnep, születésnap, hát nem örvendetes dolog, hogy valakit az Isten éltet esztendőről esztendőre, s feljegyzik, hogy Pére a legdélibb részén volt az úgynevezett Maghérusz várába bezárva keresztelő János. Azt is feljegyzik, hogy ez egy sziklába épített várnak a pincéje volt, ott egy nagyon sötét kis oduba volt valószínűsítve keresztelő János bebörtönözve. Mivel Heródes tisztelte és félte egyfajta zavarodott módon keresztelő Jánost, ezért megengedte, hogy keresztelő János tanítványai ott meglátogathatták. Nagy dolog volt ez. Hírt is tudtak vinni Jézusnak, tudjuk, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Mi a helyzet most? Útkészítő lettem. Célba ért a prófétai szolgálat. Átveszed, te vagy az, vagy hiába volt minden. Hát kedves testvérek, a gonosz néga leghívőbb ember lelkébe is meg tudja kérdőjelezni az Isten munkáját, nagyon vigyázzunk ezzel. Soha nem felejtem el, amikor egy nagyobb műtét előtt voltam, és előtt betoltak volna a műtőbe. Éppen ez volt a legnagyobb kísértésem, hogy Uram, teljes szívemből szeretlek és hiszek benned, de vajon jól hittem? És azonnal azért imádkoztam, Uram, vedd el tőlem ezt a kérdést, mert semmi helye a kételynek az én szívemben, mert a hit a te ajándékod, és nem lehet rosszul hinni, a te ajándékod soha nem lehet rossz. Értjük, bármit meg tud kérdőjelezni. Bármit. Hát hol tartja Heródes negyedes fejedelem az ő születésnapját? Így derül ki, hogy mennyire félt. Hát ebbe a Maghérusz várába, ahol keresztelő János be van börtönözve. Annyira nem tud elszakadni tőle, a hallott igéktől, keresztelő János személyétől, még a születésnapját is ott tartja. S hát milyen az ünnep náluk, tivornya, erkölcsi fertő, részegség. Nem elég, hogy Heródes negyedes fejedelemnek megtetszett a testvére felesége, Heródiás. Amikor Salómi elkezd táncolni, ez a fiatal hölgy, hát eléggé hiányos öltözetbe, megtetszik neki ő is. Mennyire sokat mondó az emberi természetről, a testi szinten gondolkodó emberről, azt látja, ami a szem előtt van, és ennek enged, hogy ez hozza mozgásba, az Isten igét pedig elfojtja. Fordítva kellett volna, hogy történjen. De ez így volt. És a lényeg, megígéri a vendégek előtt, hogy Salómi bármit fog kérni tőle, annyira tetszett neki az, amit látott, meg fogja adni. Salómi tanácstalan. Látszik, hogy ő sincs a helyzet magaslatán. Kihez megy segítségért, hogy egyáltalán mit kérjen? Nincs tisztába a vágyaival. Nem tudja, mire van szüksége. Oda megy az édesanyjához. Na hát, az már borítékolva volt, hogy mit fog kérni, keresztelő János fejét. S ez a leány semmit nem szól az édesanyjának, egy hullám hosszon vannak. Egy hatalom mozgatja őket, egy erő. S azt látjuk, hogy előtárja a kérését. S bár Heródes a lelke mélyéig nagyon bánja a dolgot, de az illuminált állapotba nem akar az emberek előtt zavartnak tűnni, és nem, hogy így mondjam, szava hihető uralkodónak, és nem az érdekli, hogy a mindenható Isten a királyoknak királya mit fog mondani az ő döntéséről, hanem az érdekli, hogy az emberek mit fognak tartani ő róla. És elrendeli keresztelő János kivégzését. Nagy dolog ez, kedves testvérek, amikor igazságtalanság történik, látszólag. De az Úr Jézus megmondta, még Názáretbe, sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában, s a maga házában. Mert hát úgy vagyunk vele, hogy egy közülünk, hát nem biztos, hogy szava hihető, hát annyira jól ismerjük. Hát honnan van benne ez az erő? Honnan van ez a bölcsesség? S ha túl jól ismerjük, az is baj, ha nem, az is baj. Bizony nagy baj van az ember bűnös természetével, amikor kiveti magából az Istentől hozzá küldötteket. Az Úr Jézus ezért fog sírni virág vasárnapján Jeruzsálem fölött. Nem ismerted fel, Jeruzsálem, a békére vívő utat, meglátogatásodnak az idejét. Hát, hogy minden szabad és nem minden használ, s hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is. Heródes írt egy levelet Poncius Pilátusnak, s mivel gyermekek is vannak közöttünk, ezt nem olvasom fel. Lényeg az, hogy Salómi ugyanúgy hal meg, mint keresztelő János. Az édesanyja ebbe fog megtébolyodni, hogy a lányának ilyen lett az élete vége. Hát, kedves testvérek, úgy szinte megremegtem belül, amikor ezt a levelet végigolvastam, amit Heródes írt Poncius Pilátusnak, hogy milyen fájdalom van az ő otthonukba. Úgy vele gondoltam, hogy milyen nagy dolog, mikor mi érezzük Isten jelenlétét az életünkbe. Gyarlók vagyunk, de igyekszünk, és milyen jó, amikor az Isten jelenléte gondot visel rólunk. Amikor érezzük azt, hogy támogat, mikor érezzük azt, hogy a javunkat akarja, mikor annak a tudatába vagyunk, ami a római levélben oly drága ige sokunknak, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál, és az eredeti szöveg szerint minden abba az irányba fog haladni, hogy a javára váljon. Mikor az ember a bűneibe van, Isten jelenléte pont ellentétesen fog mozogni az életünkbe. Megítél, gátakat tesz, próbatételeket hoz, ugyanúgy, mint Pál életébe Damaszkusz határába, az ember a porba, a mélybe köt ki. Ó, bárcsak sokan el tudnának gondolkodni ilyenkor. Uram, ne ítélj, bocsáss meg, emelj föl, mert a halál kötelei azok, amelyek szorítanak engem, a bűneim nyomorúságai azok, amelyek többek az én hajam szálainál, és ha te nem kegyelmezel meg nekem, akkor azokhoz lettem hasonlóvá, akiknek a koporsóba van a helyük, akkor én élő halott vagyok. A bőjt erre kell, hogy elvezessen bennünket, a bűn mélységéig, és onnan akar bennünket az Isten felemelni, tovább vezetni, hogy megláttassa velünk, hogy akinek az életébe ő beléphet, az ige élővé és hatóvá válhat, ott áldások forrásai fognak felsarjadni, s olyanná tudja tenni a benne hívő életét, mint a jól öntözött kertet, amely dúsan termi az ő gyümölcseit. Nagyon ismerős az Ószövetségből az ige, eléd adtam az életet és a halálnak az útját, de te azért válaszd az életet. Isten szent lelke ezért könyörög minden áldott nap, minden ember fölött, hogy válassza az életet, de nekünk kell választani. S ki mit vet, az fogja aratni. Kedves testvérek, nagy az Isten szeretete és kegyelme, mert az Úr Jézus is, amikor elment magányosan egyedül, mert számára ez egy nagy jel volt Keresztelő Jánosnak a halála, őt is elgondolkodtatta, eszébe juttatta Istennek az üdvtervét, hogy mi vár őre rá, és amikor érezzük egy karnyújtásnyira tőlünk, hogy valami elindul egy folyamat, akkor az ember tudja, hogy én rám is ez várhat, érint, Jézus visszavonul egyedül, és amikor meghallja ezt a sokaság, és utána mennek gyalogszerrel, hatalmas tömeg gyülekezik egybe, akkor azt olvassuk, hogy amikor meglátta a sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította a betegeiket. Ugyanaz, mint az irgalmas samaritánus történetében, meglátta, megszánta, és minden megtett azért, hogy meggyógyítsa. Isten így szeret bennünket. Meglát, miközben lát bennünket, és néz, megszán, s arra döntésre jut, hogy meggyógyítom. Hát ezt várjuk ezen az estén, és ezzel a boldog reménységgel térjünk otthonainkba, hogy Isten most is rajtunk nyugtatja tekintetét, meglátott minket ezen az estén, drága szemeivel megszán bennünket, és arra a döntésre jut, hogy meggyógyítom őt. Így könyörögjünk Isten jelenlétért az életünkbe. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked igédet, s magasztalunk azért, hogy Keresztelő János halála új életnek fakadását hozhatja a mi életeinkbe is, Urunk, mert tanítasz bennünket arra, hogy hagyjuk el a bűneinket, valljuk meg a mi mulasztásainkat, emberi nyomorúságainkat, és Urunk, mindezek alól felszabadulva tudjunk a Te nevedbe, meggyógyult, meggyógyított, helyretett emberekként, Urunk, tovább menni veled együtt a szolgálat útján. Köszönjük, Urunk, a Te igédet, amelyben erő van, életre vívő erő. Kérünk hát, Úr Jézus, hogy adj vágyat a szívünkbe, hogy minden nap hadd lehessen az első megtudakolni, hogy mit üzen az Úr, hogy mi a napi ige, amivel útnak indulhatunk. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, hogy sok igét, amelyet már olvastunk és hallottunk, Urunk, az hogy tudjon valóban életté válni a mindennapjainkban. Szeretnénk könyörögni most is a betegekért, eríthozni a gyászba megtört szíveket, szeretnénk könyörögni gyülekezetünkért, szeretnénk esedezni, Urunk, Isten tiszteleti alkalmainkért, a Biblia körökért, minden csendességért, Urunk, az otthonainkba is. Jöve Szentlélek, Úristen, és nevelj bennünket, vezess bennünket a Te igéd által. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy ma is itt lehettünk a Te igéd körül, és magasztalunk azért, hogy találkozásunk lehetett Te veled. Engedd meg, Urunk, hogy veled együtt tudjunk haza is menni, és kérünk, áld meg az előttünk lévő útszakaszt, a napokat, a hónapokat. Engedd meg, Urunk, hogy egyre élőbbek lehessünk a Te igédnek ereje által. Az Úr Jézus nevébe könyörgünk, hallgass meg mindannyiunk könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.